Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma egy nagy tudású, szerény, elismert, szívlélek ember vendégei vagyunk. Dr. Csokai András idegsebész főorvost, a Budapesti Honvéd Kórház osztályvezetőjét nagyon kevés embernek kell bemutatni. Ma vele beszélgetünk szakmáról, magánéletről, sikerekről és vallásos nézeteiről. Dr. Csokai András az ELTE Apáczai Csere János gimnáziumában érettségizett 1974-ben. 1975-től 1980-ig a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán tanult, majd ott szerzett diplomát 1980-ban. Pályáját mérnökként kezdte, majd 3 év múlva pályát módosított, és 1983 és 1989 között a Semmelweis Orvosi Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol 1989-ben orvosi diplomát szerzett, majd 1994-ben idegsebész szakvizsgát tett. Ha felkeltettük érdeklődésüket, megkérem, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Székelyudvarhelyen találkoztunk dr. Csokai András idegsebész főorvossal, a Budapesti Honvéd Kórház osztályvezetőjével. Főorvos úr, ebben a pénzorientált és ilyen nagyon magunknak való világban hogy lehet megmaradni becsületesnek és ilyen vallásosnak, milyen a főorvos úr?
Ki kell jelölni a szegletkövet, és ha az egy igazodási pontként megmarad, akkor jöjjön árvíz, bármi kísértés, tájfun, az ember mindig tudja, hogy merre megy egyenesen az út. Ez a szegletkő, szűzanya és az Úr Jézus. nincs mese. Az emberiség még nem talált ki olyan más szegletkövet, amely a tökéletesség fényét mutatná. Nyilvánvaló, az életünkben nem tudjuk elérni a szűzanyának a teljes bűntelenségét, illetve az Úr Jézus teljes tökéletességét, mint Isten ember, de így egy állandó törekvés, egy állandó csillag vezet minket, ami után kapaszkodunk, és majd egyszer egyesülünk vele.
Mennyire lesz csodabogár az ember a kollégák között, hogy hiszek Istenben, hiszek ezekben a dolgokban, egy kicsit másképp állok a dolgokhoz. Érzette rosszaló tekintetet, vagy ilyen kiközösítést esetleg a kollégák részéről?
Azt nagyon sokszor éreztem. Hogy ne éreztem volna? Nem a közvetlen kollégáim közül, hanem inkább így beszólások, tribünön ülők közül, de azért azt kell mondanom, hogy itt Közép-Európában, Erdélyt beleértve természetesen, azért valami úgy megindult. Még azt kell, hogy mondjam, hogy ha a Romániát tekintjük, az is azért közelebb jár a keresztény identitáshoz, mint jelen pillanatban Nyugat-Európa. Annyira nem rossz a helyzet, mint amennyire gondolnánk, de az biztos, hogy sokat kell küzdeni, hogy megmaradjon ez az identitásunk, a keresztény hitünk. És mindenkinek részt kell venni benne. Ha Jézus azt mondta, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot, aztán azt is mondta, hogy aki megval engem emberek előtt, azt én is megvalom a mennyei atyám előtt. Pál apostol azt mondja, hogy jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Tehát, hogy összeáll a kép arra vonatkozólag, hogy a hívő embernek kötelessége nem csak úgy elbújtatni a hitét. Ez valóban a tudomány világában egy kicsit szokatlan, de azért ez is lassan-lassan megy előre. Bár valóban nagyon nehéz. Épp a bangladesi szijámi ikrek kapcsán, aminek a idegsebészeti szétválasztását én vezettem, tehát a koponya és az agy szétválasztását, aztán a koponya újraépítését. Hatalmas küzdelemben vagyok a tudományos világgal, hogy elfogadják, hogy azokat az innovációkat, amiket itt alkalmaztunk, és amik nagyszerűek, mind Jézus imában jöttek, és ezt bele kell írni egy tudományos cikkbe. Hát ezen egy rendkívüli harc megy most már egy éve. Két éve volt a műtét, és aztán utána úgy tisztázódtak a dolgok. Ahhoz is kellett legalább egy év, de ez egy mérföldkő, és én úgy gondolom, hogy ebben nem szabad nekem engednem, mert hogyha ez így volt, akkor pont a tudomány, aki mindig az igazságot akarja kideríteni, annak ezt el kell fogadnia. És ez egy nagyon meglepő dolog, hogy a tudomány abba a tekintetbe elhagyta a szolgálati őrhelyét, és tudománytalanná válik, hogyha Jézus Krisztust nem ismeri el történelmi személynek. Ez a történelem tudomány, aminek van akadémiai szakosztálya minden országban. Tehát a történelem tudomány az egy tudomány. És a történelem tudomány egyértelműen bebizonyította, hogy Jézus Krisztus élt, keresztre feszítették, sőt, még a feltámadást is, hiszen 500 ember, nem csak a 12 apostol, hanem az 500 látta, hallotta, és aztán továbbadta. És hogyha belegondolunk, hogy mi a történelem tudománya, az bizony a hiteles forrásokból építkezik, de tényleg látták, hallották, megtapasztalták, és továbbadták. Tehát semmivel nem kevésbé bizonyított dolog, hogy Jézus Krisztus egy történelmi személy, mindaz, hogy mondjuk Horácius vagy Hippokrates, hogy orvosokat említsünk, vagy aztán a későbbi nagy orvos egyéniségek, beleértve Semmelweist is. Na most, hogyha én egy tudományos cikkben hivatkozhatok valami nagy orvos elődre a köszönetnyilvánításban, mint spirituális forrásra, legyen a Semmelweis, vagy éppen Hippokrates, akkor miért ne hivatkozhatniak Jézus Krisztusra? De ez a tudomány ebből a szempontból tudománytalanná válik, hogy ezt nem akarja leírni, nem akarja elfogadni. Hát ez egy nagy alkudozás, és viták mennek, de én úgy érzem, hogy nagyon fontos, a középkorban a tudomány evangelizálva volt, meg a művészet is evangelizálva volt, Michelangelo és a többiek, tudósok, nagy orvos egyéniségek, Vesalius, ezek hívő emberek voltak, meg is vallották. De ebbe a posztmodern, buta újkorba valahogy a tudomány ebbe a tekintetbe ezt nehezen akarja elfogadni, tehát újra evangelizálni kell a tudományt, hogy meg tudjon maradni az igazságban és a szeretetben. Mert hogyha nem tud a tudomány megmaradni ebben a kettőben, akkor a pénz fogja vezetni, féle információk fogják vezetni, és kialakul egy őrületes bizalomvesztés, mint például a Covid-oltásokkal kapcsolatban. Pedig, hogyha belegondolunk mélységében, az eddigi orvostudománynak, amióta van, vegyük az egyiptomi koponyalékelésektől kezdve 5000 évvel ezelőtt, mert az is már orvostudomány volt valamilyen szinten, igaz? Tehát a valaha megélt orvostudománynak a legeslegnagyobb találmánya a vakcináció. mert nem tízezreket, tízmilliókat gyógyít meg, hanem százmilliókat gyógyít meg. Tehát amikor Edward Jenner felfedezi ezt a csodálatos dolgot úgy 300 évvel ezelőtt, és utána végig megy az elmúlt 3 évszázadon, a penicillin is nagy találmány, az antibiotikum, de a vakcináció az a legnagyobb találmány. És lám, vannak a modern tudománynak is emberei, akik ellene beszélnek. Hát itt a baj.
Azért kérdeztem ezt, hogy nem érzi támadásnak a kollégák részéről az, hogy ön vallásos. Mert minden nap azért oda kell állni, a műtőasztal mellé kell végezni a dolgot, de olyan lelkiállapotban, hogy tudom, hogy XY azt gondolja, akkor így hogy lehet maximálisan teljesíteni?
Nagyon jót kérdezel, tudnilik, én minden műtétemet az Úr Jézussal végzem. Ezt ki is mondom, ki is nyilvánítom a műtét előtt. Kérjük az Úr Jézus segítségét ehhez a műtéthez. Ezzel indul a műtét. Volt egy nagyon nehéz agydaganat műtétem, agytörzsre trapadt a daganat, és az egy nagyon veszélyes hely, az agytörzs, a légzés, keringés központ, nehezen is ébredt a beteg. De végig közben mondtam a Jézus imát, és ha imádságban operálsz, hát sokkal jobb a teljesítményed. Azért, mert akkor olyan lelki állapotban vagy az imádság által, hogy közel vagy Krisztushoz, közel vagy az igazsághoz. És az igazságok nem csak a hit igazságokra vonatkoznak, tehát Jézus Krisztusnak az igazsága a tudományra is igaz. Nem véletlenül mondta Szent II. János pápa, hogy ugye két megismerési rendnek tűnik a tudomány és hitnek a világa, de ugyanarra az ős igazság megismerése törekszenek. Az ős igazság pedig Krisztusban van. Tehát ha én a közelébe jutok, akkor ne csodálkozzak, hogy a tudományos innovációm is sokkal könnyebben fog eszembe jutni. Sziámikrekhöz 5 ilyen innováció volt, ami Jézus imába jutott az eszembe, és a műtét során is még 2 kritikus döntést kellett hozni, amikor leálltam a műtéttel, és imádkoztam, hogy akkor merre menjek tovább, és meghozta jó eredményt, mert a gyerekek túléltek, és nem haltak meg. Igaz, hogy az egyik aztán 33 nappal később utóvérzett, de ennek is az volt az oka, hogy bizonyos tekintetben, inkább ilyen emberi konfliktusok tekintetében fölvállaltam olyan veszekedéseket, amit nem kellett volna, de azok is Jézusért mentek, különben nagyon érdekes, mert kértem azt, hogy a műtét után, mivel láttam, hogy milyen borzasztó nehéz 26 órán vagyunk túl, és bármi történhet, hogy ne ejtsük ki ezt a szót, hogy siker. Műtét megtörtént, gyerekek élnek, de bármit lehetséges. És sajnos hozzá nem értő emberek kidobták a sikerkommunikációt, és azért ez nagyon idegesítő volt, mert a sikerkommunikáció leállította azt a csoportos lelki támogatást, amit mi keresztények háttérimának nevezünk. De imádkoztam, megkaptam az ötletet, értesítettem a katolikus hírportárokat, akik közreadták, hogy tessék imádkozni, mert baj van magyarul, ilyen egyszerűen, és létrejött egész Kárpát-medencébe egy hatalmas ima háttér, és akkor így kész. Jézussal meg lett oldva a probléma. Csak utána elkezdtek velem veszekedni, és én erre reagáltam. Az ott a baj. Na most ezt Jézus nem tanácsolja. Mert mi a probléma? Hogyha én veszekszem haraggal, akkor az akadályozza a tiszta szakmai látásmódot. És nagyon sokat gondolkozom így utólag, hogy mi okozta azt az utómvérzést 33 nappal később. Azt is mondjuk súlyos emberi mulasztások okozták, amiről nem tudtam sajnos. De mindegy, nem ez az érdekes. Talán lehetett volna még korrigálni, ha tisztább a fejem. De akkor már ezen vitatkoztunk. Miért kell ezen vitatkozni? Nem szabad. Tehát magyarul, ha veled ellenségesen viselkednek, és te Jézusért csinálsz valamit, ha azon te mérgelődsz, dühös leszel, haraggan a szívedbe, akkor ott belépett az egód. Ha pedig belép az egód, akkor szorított ki fokozatosan az urat. Ez is egy ilyen megtapasztalás volt. De aztán volt bűnbánat, és azért rendbe hozta, mert ugye az egyik gyerek nagyon jól van, avval nincs baj, és a másik is lassan-lassan javul, és kaptunk azóta üzenetet odaföntről, hogy ne féljünk, az Úrnak gondja van rá. Hát szóval így megy ez, igen.
Én úgy érzem, hogy azok az emberek is valamilyen szinten kérik Isten segítségét, Jézus segítségét, akik nem hisznek benne. Tehát bizonyára az a kollégája, aki azt mondja, hogy minek kell imádkozni műtét előtt meg alatt, az is A kritikus ponton biztos elmond egy édesőstem, segítsé meg engem.
Letérdelnek, csak jobb, ha megvalljuk a hitünket, és nem szabad azért bántani a másikat, mert megvallja a hitét. Ez is egy ilyen nagy tanulság, de hát mondanak rám annyi mindent, hogy feltűnési viszketegség, meg exhibicionizmus, hát most nem szabad mérgesnek lenni. Tehát, hogyha téged a hitvallásod ér, köpködnek, gúnyolódnak, kinevetnek, ha téged az bánt, most idefele pont Liziói kis Szent Terézről hallottam, volt a Mária Rádióban egy ilyen hosszabb elmérkedés, a Pilinszky verset is beidézett, és ő mondta, hogy amikor te tényleg a Jézust bevonod a dolgaidba, és ezt megvallod, és téged ezért kiröhögnek, meg lelkileg ütnek, vernek, ha téged az idegesít, és harag lesz a szívedbe, nem Jézusért csináltad, hanem az egódért, a saját dicsőségedre. Jó, nem? Nagyon komoly mondat.
Elég későn kezdte ezt a pályát, mert először mérnöknek készült, aztán 27 évesen jutott el az orvosi egyetemre, aztán, hogy idegsebész legyen, az még később történt.
Ez egy ötrelmes dolog volt, ez a pályaválasztás. Én az igazság, hogy gyerekkoromban orvos akartam lenni, és ugye megint ott tartunk a hitnél, miért hagytam el ezt a álmomat. Nem ábránd, álom. Vigyázni kell, a kettőt nem szabad összekeverni. Tehát az álomra oda kell figyelni. Tényleg gyerekkori álmom volt. Azért hagytam el, mert féltem, mert elhagytam addigra már a hitemet is, mire 18 éves lettem, és féltem attól a megmérettetéstől, hogy nem vesznek fel, és utána behívnak 2 évre katonának. Mert akkor, ha bejutott az ember egyetemre, akkor előfelvételi volt, és akkor csak 11 hónapot voltál ilyen egyetemi századba. Az se volt jó. Ilyen dolgok az embert eltérítik, hogyha nem tart ki. A szegletkő az mindig egy iránytévesztés, a félelem. Van egy eredeti irányom, amit a Jóisten megmutatott nekem, és akkor elhajlok, eltévedek azért, mert bejönnek a világi dolgok. Elveszti az ember a hívását, elveszti a hivatását azzal. Igen, elvesztettem. 14 éves koromban, ha beszélgetsz velem, én mondtam volna, hogy én orvos szeretnék lenni. Szóval 15, már jött a számolgatás, pontszámok, felvételi pontszám, ez katonaság. Van egy drága szerelmem, itt van most is feleségem, avval megismerkedtem, akkor vele nem találkozhatom. Ez dönthet egy élethivatásban, nem dönthet. Na most akkor, amikor később rájöttem, pályát elt egy pár idő, gyerekeim voltak, de látod, mivel visszatért ez a fajta vágyakozás vagy gyerekkori álom, mégis neki mertem vágni az Isten segítségével, és valahogy sikerült, de hát azért nem volt könnyű.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Azért, hogy valaki idegsebész legyen, az hatalmas munka, hatalmas tanulás, és Hippokratészi eskü ide vagy oda, mert mindenki azt mondja, azért teszem, mert, de azért, mikor megfújja egy kicsit a pénzzel az embereket, azért átgondolják az egész hipotézisüket. Én, ha jól tudom, azért lett idegsebész, hogy ne kelljen hálapénzt elfogadni, meg ne kelljen belekeveredni hasonló kalandokba.
Ez nagyon jó, jó, hogy felvetetted. Valóban neurotraumatológia. Agy és koponya sérültek. Ott nem volt hálapénz, soha. Rengeteg a részegsérült, deklasszáltanám, ott nem volt. És ezért az idegsebészetbe, az elektív idegsebészetbe, hogy ne lenne hálapénz, agydaganatok, meg minden. De most már nincs ott se, különben, mert hála Istennek eltörölték. Ez egy csodálatos rendelete volt ennek a kormánynak. Az elmúlt 50 évnek a legnagyobb horderejű egészségügyi intézkedése.
Ezt be is tudják tartani?
Hát kénytelenek azért nagyjából betartani, mert bilincsbe verve vittek el orvosokat. Tehát azért így már félnek az emberek, pláne kierőszakolni hálapénzt, tehát bemondani. De egyet észrevettem, hogy mennyire kell finomítani a rendeletet. Sok orvosban megszűnt a motiváció. És ezt látni, hogy olyan mennyiségű, olyan beteg esett ránk például a Honvéd kórházba, akik régebben nem jöttek hozzánk, hanem eltűntek a rendszerben, mondjuk így, hogy lecsaptak rájuk, igaz? Úgyhogy ez egy fura dolog, ezt majd kell még finomítani. A jelen pillanatban azért a orvos társadalomnak a morális állapotán még nagyon sokat kell javítani, hogy tényleg örüljenek a gyógyításnak, és ne pénzért dolgozzanak. Amikor meg kellett írnom a érvényt, hogy miért akarok pályát váltani, miért akarok még egy egyetemet végezni az átkor szocializmusba, azt írtam a miniszter úrnak, a Schulte eszemél volt, hogy én olyan munkát szeretnék csinálni, amit fizetés nélkül is csinálnék. És az orvoslás ez tényleg ilyen. Soha egyetlen munkahelyváltásomnál én nem kérdeztem meg azt, hogy mennyit fogok keresni. Nem érdekelt. Nem érdekelt. És megmondom őszintén, nem akarok ítéletet mondani, de én személyesen azért nem csinálok privát praxist, mert azt nem lehet csinálni, hogy fölhív egy beteg, és kérdezi, hogy hát mikor tud fogadni? Hát 3 hónap múlva. De ha privát jön, akkor 3 nap múlva. Ilyen nincs számomra, úgyhogy én nem csinálok, mert akkor a szegény ember nem tud jönni, és ez nem lehet, úgyhogy én mindenkit megnézek, ezért viszont sajnos eléggé darálom a dolgot. Abban a 2-3-4-5 percben maximálisan megpróbálok odafigyelni a betegre, de abban a pillanatban, hogy látom, hogy én nem tudok ezen segíteni, nem idegsebészeti a probléma, akkor kénytelen vagyok megmondani és tovább lépni. Azért ebből is vannak bonyodalmak, mert jött múltkor egy kedves idős beteg, egy néni volt, és hát rögtön láttam, hogy én nem tudok segíteni ezen a gerinc problémám, mert nem operatív. El kell menni reumatológushoz, és bírni a fájdalmat, hát nehézek ezek a gerincbetegségek. De nem mindegyik operálható, messze nem mindegyik, pláne idős korban. Én ezt gyorsan elmondtam neki, és léptem tovább. 1 óra múlva kaptam egy telefonhívást, hogy doktor úr, mélységesen csalódtam önben, önt hallottam, hogy már beszélt a Jóistenről, én azt hittem, hogy ön egy emberséges orvos, és engem így elintézett, hogy egy pillanat alatt tulajdonképpen befejeztük a találkozást, rendelést. Hát, tudod, azt kell, hogy mondjam, hogy van igazsága, de ez a rohanás, amiről beszéltem, jellemző ránk orvosokra, hogy kell időt szakítani, de egyszerűen nem fér bele. Bocsánatot kértem tőle, ezt tudtam csinálni, de és újra elmondani, hogy sajnos nem tudok az én tudományommal, a sebész idegsebészettel segíteni rajta. Különben múltkor volt egy hasonló, hallgattam egy prédikációt, és az egyik atya mondta, hogy kórházban volt, még fiatalabb pap volt, és ugyanígy ugye a betegekkel, és utána elbúcsúzott, hogy most már mennem kell viszontlátásra, és ez csak fölkiált a sarokba egy ilyen nagyon hajléktalan elesett beteg, hogy hát ide se jön, hogy meg se fogja a kezem, és mondta, hogy megsemmisült, hogy mennyire fontos az a kis minőségi odafigyelés, ami egy érintés, vagy éppen talán ennek a néninek is egy perccel többet kellett volna adni még, hogy lenyugodjanak a keridélyek. Szóval vétkezünk, szóval nagyon kell figyelni a nagy rohanásba, könnyen beüt az embertelenség.
Igen, de még mindig az a jobb, hogy az ember őszintén elmondja, hogy nem tudom megcsinálni a világ semmilyen pénzért, mint hogy hitegessük a beteget, mert ön számára az Isten.
Mivel volt a baj, hanem a gyorsasággal. Szóval vigyázni kell akkor az embernek, hogyha úgy érzi, hogy túl van terhelve, jobb, hogyha kivonja magát a forgalomból, mint hogy köröm szakadtáig, és akkor végül is ilyen problémákat okozhat. Elgondolkodható eset volt számomra.
Az is furcsa, hogy minden nap gyakorol. Tehát ilyen tapasztalat mellett még mindig a halottakon kísérletez, műtétjei vannak. Hogy lehet ezt bírni? Vagy hogy lehet ezt a rendszert fenntartani minden nap?
Én nekem egy kulcs élményem volt 2003-ból. Én addig nem foglalkoztam igazán agyi mikrosebészettel. Persze betoltam a mikroszkópot, de inkább ugye a gerinc agysérültek, azokhoz nem kell nagyon mikroszkóp, és a felszíni agydaganatokat is nem kell akkora mikroszkópos gyakorlat, és akkor jött egy hölgy, már harmadszorra kiújult a rossz indulatú daganata, ezért elutasították mindenhonnan, teljesen jogosan. Onkológia szabály az, hogy ahol nem várható 3 hónapnál hosszabb túlélés, akkor azt nem kezeljük. Végtelenség nem lehet. És akkor ez a hölgy mondta, hogy neki 3 hónap is fontos, és kéri, hogy operáljam meg. Tehát mondtam, hogy egy olyan mélyen ülő daganatról van szó, amihez nekem nincs elég gyakorlatom. Nem nagyon csináltam ilyeneket. Na hát megint imádkoztam, és azt mondta nekem az Úr Jézus valahogy egy rózsafüzér közben, hogy menj le a bonszterembe és gyakorolj. Lementem, és 6-szor megcsináltam friss halotton a műtéti modellt, és utána nagy nehezen megcsináltam a műtétet. Ott kinyílt egy világ a számomra, és ahogy láttam, utaztam külföldön sokat, ilyen tanulmányúton, borzalmas szövődményeket láttam. Mert ugye a kongresszuson kiáll a professzor úr akár, nem azt fogja bemutatni a szövődményeit, hanem a csodálatos műtéteket. És tényleg így van, mert zömében azok. De elég, hogyha 20-ból egy van ilyen, amire úgy érzed, hogy a kutya fáját ott történt egy hiba. Nem úgy kellett volna akkor arra menni. Ez azért, hogyha nagy gyakorlatod van, akkor ez csökken. A másik az, hogy ezt a gyakorlatot jelen pillanatban a fejlett világ zömmel élőkön szerzi meg. És ez a másik dolog, ami szerintem nincs rendben. Középkorban boncoltak, állandóan bonzteremben voltak az orvosok. Ott tanulták, nem csak a mikrosebészek, hanem a makrosebészek is. És onnantól kezdve vált ez így véremmém, hogy én minden reggel egy órát kitalálok egy nagyon nehéz műtéti helyzetet, és azt gyakorlom. Tudnilik, a sziámi ikrekre így készültem fel. Hála Istennek nem mindennapos a nagyon nehéz műtéti helyzet. És ha én ezt így tudom gyakorolni friss elhunton, ami nagyon életszerű, akkor avval jobb leszek, avval nagyon sokat fejlődök, és ennek megvan az eredménye, megvan a tapasztalata, hogy az ember sokkal gyorsabban, célre törőbben tud operálni. Én látom, csak olyan nehéz megnyerni a kollégákat ennek, mert nem szeretnek bonzterembe járni át. Igen, hát mi jut eszembe a bonzterembe? A halál. Ha a halált én nem tudom rögtön oldani a feltámadás biztos hitével, akkor nem biztos, hogy én minden napot sokat akarok halottak közt tartózkodni. Én nagyon becsülöm a patológusokat, ők egy más attitűddel érkeznek, és különben a boncmesterek is. Nehéz munka mindig halottak között lenni, de ők ezt választották. Mi kórházi orvosok, mi azért nem azt választottuk, hogy mindig a halottakkal foglalkozzunk, ugye? Vagy halott testekkel. De hát azért vannak tanítványok, de nem sok.
Főorvos úrnak mi a vélemény azzal kapcsolatban, hogy most a Covid idején, főleg ott az elején nem engedték a boncolást? Pedig én kívülállóként azt látom, hogy talán hamarabb rájöhettek volna összefüggésekre.
Például olyan összefüggésre rá lehetett volna jönni, hogy például nálunk a covidos halálozást egy ilyen fajta számolási módot vezettek be, inkább így mondjam, hogy aki Covid pozitív volt és meghalt, az Covid-ba halt meg. Tehát ez nem igaz. Hát volt olyan, hogy covidos volt, de közben azért volt egy motorbalesete, és amiatt volt, vagy mit tudom én, májcirózisa. Tehát rengeteg ilyen, tehát igazából egy kicsit a boncolások elhagyása azért így fals eredményt hozott, mert hát rengeteg olyan covidos volt, de nem a covid miatt halt meg, hanem azért mindig mondták, hogy kísérő betegség, de számszakilag nem volt így kifejezve, és az pont a boncolások elhagyása miatt volt. Én azt hiszem, hogy most már visszaállt a régi rend, és szerintem már most nem is fogják ezt a statisztikát használni.
Főorvos úr, amikor véletlenül nem sikerült egy műtét, és elveszítette a beteget, ezt úgy hosszú ideig még vitte magával? Tehát sokat rágódott rajta, sokat gondolkodott, hogy ha úgy csináltam volna, talán ma is élne?
Igen, rengeteget, rengeteget. Egy ilyen szövődmény az minimum 1 év. Azt földolgozni, amikor nem számítod, persze jön egy olyan gyógyíthatatlan daganat, megpróbálja az ember, aztán utána belehal a beteg, tovább lépünk, vagy súlyos koponya sérült, hát most mit csinál, megtettük, amit lehetett. De amikor nem várt szövődmény jön, és az a csúnya dolog benne, ez már az ördögnek a munkája, akkor egyből kidob, amikor gondolkozol rajta, 30 hibát. De nem biztos, hogy amiatt halt meg, de akkor egyből jönnek, akkor ezt, azt, amazt, tehát nagyon ki kell titrálni, de az egy keserves dolog azért feldolgozni, mert az ember hibásnak érzi magát. Na most, ha viszont átlépek, hogy ez benne van a pakliba, akkor gyenge orvos maradok, mert nincs analízis. Pontosan a szövédményeknek az állandó analízise vezet el a tudomány igazságaira. A sziámikrek kapcsán is ez történt, és mostanra esett le, hogy annak a kislánynak vajon hogy volt, vagy miért volt ez a csúnya bevérzése, amitől ő azért jelentősen retardáltabb állapotban van, mint a másik egészséges gyerek. De ez egy kínszenvedés ezt végigcsinálni, mert mindig szembe találkozol a saját korlátaiddal, mondjuk ki a hibáiddal, mert hát orvos is hibázik. Hát rosszul gondolta, ez nem úgy lett. Hogyha fáját, de ezt ki kell analizálni. Tehát nagyon fontos, és ez egy hosszadalmas folyamat.
Csak elég kevesen merik ezt bevallani, hogy én hibáztam.
Igen, igen. Az, hogy ez a kislánynál a bevérzés kialakult, három nem úgy szakmai hiba, de menedzselési hibát vettem észre magamon, ami belejátszhatott, ki kell mondani. Tehát az embernek mindig magába kell keresni előbb az okokat, akkor tud tovább lépni.
A betegek, akik felgyógyultak, azok hálásak? Oda mennek, és azt mondják, hogy főorvos úr, köszönöm szépen, adott egy újabb esélyt. Vagy olyan természetes, hogy hát én dr. Csókai Andráshoz mentem, és ez kellett legyen belőle.
Hálásak, és most már lassan nyithatnék egy kegytárgyboltot, mert rengeteg kegytárgyat kapok, mert tudják, hogy hívő vagyok, de nehezen tudják a betegek azt elfogadni, hogy ez a dolgunk, érted? Mind ahogy neked az, hogy most itt ülsz. Most én utána nem kezdek el neked egy tárgyat, vagy csokoládét, vagy italt, vagy esetleg hálapénzt adni, hogy csináltad ezt a riportot, igaz? Ebbe egy paradigmaváltás kéne. Tesszük a dolgunkat. Azt mondja, hogy jaj, köszönöm, doktor úr, oké. Nem kell semmit adni. Nagyon nehéz ezt kinevelni az emberekből.
Mindig azt halljuk, hogy tőlünk nyugatabbra modernebb az orvostudomány, ott jobbak az orvosok. Mi azt mondjuk, hogy a magyarországiak jobbak, mint a romániaiak, a törökök azt mondják, jobbak a románok. De én azt látom, hogy mi akármilyen rossz legyen a körülmény, a technikai felszerelés, mi tesszük a dolgunkat, és nagyon szép eredményeket érünk el. Ő hogy látja belülről?
Nyilvánvaló, hogy mondjuk Svájcban, vagy esetleg Németországban a technikai adottságok jobbak. Azt, hogy az orvosok jobbak-e vagy nem, mondjuk a hálapénzrendszer a sokat rontott, az orvosi tudáson is rontott, az iskolán rontott, a képzésen. Tehát nem volt sansza egy sebésznek olyan jónak lenni, mert elrabolta a főnöke a műtétet tőle, amit rég neki kellett volna csinálni, hogy megkapja érte a zsetont. Ez nagyon hátráltatta a manuális orvosképzést. Az elméleti szakmákban nem, tehát az elméleti klinikai szakmákban belgyógyászat, neurológia is sorolhatnám, ott nem, mert ott nem volt ilyen érték a tudásnak a blokkolása, de ez elképzelhető. Én láttam, hogy milyen műtéti számmal és tudással jön ki egy amerikai idegsebész szakorvos, és milyennel egy magyar. Nem volt összehasonlítható. Sok évnek kell eltelnie a vizsgázott magyar szakorvosnak, míg utolérheti a nyugati kollégát. Szerintem ez is eltűnik ebben a francos hálapénzrendszer kivonásával. Így már érdeke lesz az oktatás és a tanítás az öregnek, mert nem lesz ettől kevesebb vagy több pénze. De így ilyen konstellációban igaz. Kreativitásban viszont szerintem a magyar kreativitás, ez nem egy humbug, de az tényleg egy működő dolog. Nyugaton és Amerikában is túlságosan protokoll van. Te nagyon nehezen tudsz kilépni a sémákból, és ez egy gátja bizonyos szempontból az innovatív gondolatnak.
Mi, hogyha mondjuk nehezebb körülmények között dolgozunk, nem teljesítünk jobban, mert mi ugyanúgy meg kell oldjuk azt a problémát, mint az amerikai vagy a német.
Van egy határ, amit már nem tudsz ilyen kreativitással túllépni, de azért az alapvető dolgok megvannak. Hát igen, mondjuk az ottaninak jobb a mikroszkópja. Vagy bármikor tudhat egy MR-t vagy CT-t csinálni, mondjuk, hogyha idegsebészeten vagyunk, de azért mi is elérjük már lassan ezt a szintet, de hát azért számít a finanszírozás, a gazdagság, de hát azért mutatja a rengeteg jó tudományos eredmény, hogy jók a magyar orvosok, meg jók a román orvosok is, különben csak látom úgy az idegsebészetben, például a törököket említettek, egy leghíresebb idegsebészek törökök például. Világszinten is nagyon híres a török idegsebészet.
Elég sok elismerést kapott innen-onnan, de én úgy érzem kívülállóként, hogy lehet, hogy nem eleget.
Azt a jó Istentől kapja az ember, és ezt mindig meg kell köszönni, mert nyilván emberek adják. Én úgy gondolom, hogy nekem bőven elég a elismerés.
Sosem gondolta arra, hogy ha én most nem idegsebész lennék, hanem valami más szakot választottam volna, talán könnyebb lenne az életem. Lehet nem lennék ilyen elismert, ilyen sikeres, de könnyebb lett volna.
Nagyon szép szakma az idegsebészet, szóval az ember, ha hivatása van, akkor nem érdekli, hogy könnyű, nem könnyű, nem érdekli, hogy mennyi pénzt fog keresni, akkor a hivatás fogja meg, a hivatására ér, és az, hogy most ennyit keresek, vagy ilyen autóm van, de sose értettem, hogy azért nem szabad kimenni külföldre dolgozni egy orvosnak, hogy mondjuk ne Skodája legyen, hanem nem tudom én milyen BMW-je. Jó, hogyha egyszer nem tudja eltartani, mert 6 gyereke van, és a felesége nem dolgozik, szóval vannak ilyen helyzetek, de a tudásért érdemes kimenni, aztán visszajönni, visszahozni. De pénzért szerintem nem szabad. Na, de hát mások vagyunk. Ha hivatásod van, akkor másodlagos kérdés a pénz.
A magánéleti problémák, vagy esetleg a szakmai sikertelenségek, ezek megerősítik az embert?
Nyilvánvaló, hogy a sikertelenség az letöri az embert, de az a tapasztalat, és akkor a sátán kacag rajtad, legyen az egy gyerekhalál. Az a tapasztalat, hogy Jézussal mindig ki tudsz jönni belőle, mindig föl tudsz állni. Ő megadja neked azt a lelki inspirációt, azt az ötletgazdagságot, amivel kijössz belőle. Ez egy megtapasztalás, legyen az bármilyen mélypont, annál mélyebb emberi pont, mint amit a jobb lator átélt, nincs. Gyilkos volt, szemét volt, rohadék volt. Ott függ a kereszten. És látod, Jézus kihozza, mert töretlenül hisz benne, és azt mondja, kinyögi, az értelmével belátja, hogy ez az agonizáló ember, aki itt agonizálva a mennyei atyának szól, megbocsájt az üldözőinek, hát ez tényleg Isten fia, és megmondja, hogy emlékezz meg rólam, ha országodba élsz, még ma velem leszel a paradicsomban. Tehát nincsen vesztett helyzet, és ezért volt az, amiért a Jóisten lejött egészen a nagypéntek borzalmáig. Mert abba hagyhatta volna ott a gecsemáni kertben, hogy szevasztok, én akkor most elmentem. De nem hagyta ebbe, hanem végigcsinálta. Pont ez bizonyítja azt, hogy nincs olyan átkozott rossz helyzet, amiből téged ez a nagypéntek, az Úr Jézus ne rántana ki.
Akkor megoldódni látszik az oltottak és az oltatlanok közötti feszültség is. Egy idő után majd.
Isten szeretőknek minden a javukra válik, a Covid-járvány is egyértelműen. Van egy józan paraszti ész. A tudomány is Istentől van. C-vitamin megvolt akkor is, mielőtt Szent Györgyi felfedezte, meg minden megvolt, csak az ember felfedezi. Tehát a tudomány is Istentől van. Bízni kell a tudományban. Természetesen vannak, akik gonosz dologra fordítják. De azt ki tudjuk szűrni azért, és mondjuk az oltás, az tényleg a orvostudománynak az eddigi legnagyobb találmánya. De aki meg nem bízik, az a kínait vegye magához, mert az a legtradicionálisabb módszer. Előtt kórokozó, abból baj nem lehet, mert az így volt 50 éve, 100 éve is ezt csinálták.
Vajon nem azért ez a nagy tartózkodás, hogy igen hirtelen jött ki a védőoltás, és igen nagy a marketingje, valamiért furcsának tűnhet. Nem ez lehet a háttérben, hogy az emberek azt mondják, na köszönöm, biztos, nem kell.
Biztos van ilyen háttér, de hát ebben olyan szerencsénk van, hogy ez a Karikó Katalin professzor asszony azért az egy hiteles embernek tűnik, nem? Nem egy ilyen ákombákom tudósnak tűnik, egy hiteles valakinek tűnik, ez nekünk magyaroknak egy külön szerencse, hogy én szerintem bizalommal el lehet fogadni, amit ő mond, őt nem hiszem, hogy átverték.
Dr. Csókai András idegsebész főorvosnak köszönöm, hogy vendégünk volt, és további sikereket kívánok.
Én is köszönöm, és együtt lehettünk, és avval búcsúzni kell, hogy egy nagyon jó filmet ajánlanék, Viva Cristo Rey, Ilyen Krisztus király, egy amerikai film a mexikói évekről szól, 1920-ban, hogy tudta Krisztussal győzni ott Mexikóban azt a nagyon nehéz időszakot, hogy tudta túlélni a nép.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Váradi János vagyok, a Székelyhudai Rotary Klubnak egyik vezetője.
Mióta ismeri dr. Csokai András idegsebész főorvos urat?
Rotary Klubnak a tagja dr. Ambrus József, rajta keresztül ismertük meg. A Rotary Klubnak van minden évben jótékonysági bálja, ahol a szegény sorsú, de jó tanulókat támogatjuk ebből a bevételből, és Csokai Andrást Ambrus doktoron keresztül felkértük a 2020-as jótékonysági bálnak a védnökének, amit sajnos a Covid miatt nem tudtuk megtartani, és Csokai Andrást rengeteget jár Székelyudvarhelyen pióházban lelki gyakorlatokat tartani, és egy erős kötődése van Székelyudvarhelyen az átadáson, és ezt kommunikálta, ezt az érzését. Egy fantasztikus ember, aki nem csak világhírű sebész, hanem rengeteg lelki gyakorlatokat tart az ország különböző részén, külföldön is, tehát neki a lélek gyógyászat ugyanolyan fontos, mint a fizikai értelemben gyógyászat. Az, hogy Székelyföldre sokat jár, szereti Székelyföldet, sok előadást tart, és lelki gyakorlatokat, de úgy gondoltuk, hogy tesz valamit azért, hogy mi kapjunk egy pozitív impulzust Magyarországról. Rajta keresztül ezt megkaptuk, és ezért írtuk neki a 2020-as Rotary díjat.
Ez a díj mivel jár? Tag lesz, vagy csak egyszerűen elismerik a munkásságát?
Kap egy bronz plakettet és egy oklevelet. Ez inkább szimbolikus jellegű. Az a díjnak a neve, hogy a közszolgálatáért Rotary díj. Tehát aki a közösségért tesz, kapott már tőlünk díjat Barabási Albert László, aki a hazatelméletnek a megalkotója, mint tudománynak, Fazakos Szabolcs, aki létrehozta a Mini-RD parkot, Ambrus doktor, aki ezt a bizonyos mentőségkonferenciát szervezi. Tehát olyan emberek kapnak, többek között a Melinda T-csoport tulajdonosa Pál Dénes, aki rengeteg kórházakat, egyházakat támogat. Az volt a célunk ezzel, hogy aki tesz valamit, aki a vagyonának egy részét felajánlja olyan célokra, amivel fejlődni tud a város, a közjóért tesz valamit. Ugye ez a közjó kifejezés az annó régebben, amikor a grófok és a hercegek a vagyonokból építettek és adtak sok mindent. Ez a szót onnét emeltük be a mostani életben, egy kicsit más a funkciója neki, mint akkor volt. Figyelemfelkeltő ez, hogy azok az emberek, akik nem kérkednek, mert a legtöbb ember, aki ilyen kvalitásokkal rendelkezik, nem kérkedik, nem mondja, de örül annak, hogyha mások is észreveszik, és felhívják a figyelmet arra a többieknek, hogy mennyit tett a közösségért.
Ezt a díjat vissza szokták utasítani, vagy nagy örömmel fogadják? Megkérdik előtte, hogy elfogadja, nem fogadja, mint a Kossuth díjat, vagy most mi a gyakorlat?
Hát az, aki eddig megkapta, az mindenki örült. Tehát az én javaslatom létrejött le ez a díj. Az volt a célom ezzel, hogy aki nem kérkedik azzal, hogy ad. Tehát azok az emberek, olyan kvalitású emberek, akik gondolkodnak, éreznek, szeretik a várost, és ezért örülnek annak, hogyha ezt mások észreveszik. Nem volt még olyan. Barabási Albert László az első szóra eljött ide, előadást tartott, ő volt a fővédnek a bálnak, itt volt végig velünk, és örült annak, hogy megkapta. Ennek a örömére, amikor elnök lettem, akkor egy utat szerveztem Amerikába. Ugye Amerikában ered a Rotary, az Chicagóból egy ügyvéd hozta létre azzal célra, hogy egy baráti társaságra szánta. Ma azt tudni kell, hogy a Rotary a világ egyetlen olyan humanitárius világszervezete, amelyik az ENSZ-be szavazati joga rendelkezik. Létrehozásában is szerepet játszott a Rotary Klub annó régen, és Barabási Lászlónak a laborjába is elmentünk Bostonba. Egy teljes szombati napot ott voltunk, fantasztikus élmény volt. Olyan dolgokat tudtunk meg, amit csak ámultunk és mámultunk. Ő viszonozta a mi díjunkat azzal, hogy vendégül látott a laborjába. Ő nem volt akkor ott, de a laborvezető szintén magyar volt, ő egész nap velünk volt, és bemutatta, egyetemen egy szint az övé. Kim van, hogy a Barabási lapkim van előtte, és fantasztikus élmény volt. Tehát ő így viszonozta, a Fazekas Szabolcs pedig azzal, hogy létrehozta, és folyamatosan kommunikálunk. Tehát a magunk eszközeivel próbálunk egy kicsit a közösséget politikamentesen, csak baráti alapon fejleszteni a közösséget, a közösségi kommunikációt, és az, hogy valahogy másképp is tudjunk gondolkodni.
Csokai főorvos úr megörült ennek a díjnak? Meghatódott, hogy rágondoltak?
Én amikor átadtam a díjat, akkor láttam a szemébe az, hogy csillogott a szeme. És ő elmondta utána a beszédébe, hogy örömmel jön Székelyföldre, hazajön, jól érzi magát, és itt mindig egy más impulzusokat kap, mint otthon.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma dr. Csokai András idegsebész főorvosnak, a Budapesti Honvéd Kórház osztályvezetőjének a vendégei voltunk. Beszélgettünk szakmáról, magánéletről, sikerekről és vallásos nézeteiről. Műsorunk végén Váradi János, a Székelyudvarhelyi Rotary Klub egyik vezetője méltatta a főorvos urat, és beszélt az általuk adományozott díjról. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!